Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. április 22-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Kevesebb közjegyzői eljárás indult tavaly a koronavírus járvány miatt. A fizetési meghagyások száma csak nem a felére esett vissza 2020 második negyedévében, mondta az Inforádiónak a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetőhelyettese. Pulinka Mihály ugyanakkor hozzátette, nem hozott jelentős változást a tavalyi év abban, hogy a fizetési meghagyásos eljárásokat túlnyomó részt cégek, szervezetek indították. Közölte azt is, aki átmenetileg nem tud fizetni, az kérelmezhet részletfizetést, halasztott fizetést, vagy a későbbi teljesítés engedélyezését is kérheti. Ehhez nyilatkozni kell a kötelezett vagyoni helyzetéről, hogy lássa a közjegyző a kötelezett részleteiben meg tudja fizetni a tőle követelt összeget, vagy néhány hónap haladék után képes lesz arra. Rozgonyi Ádám kérdezte Pulinka Mihályt.
2020-ban a koronavírus járvány hatása az érezhető volt minden közjegyzői eljárásban, így a fizetési meghagyásos eljárásban is. Ha az eljárások számát nézzük, akkor már abban is. Átlagosan azért bőven 500 000 fölött szokott lenni az eljárások száma egy-egy évben. 540-550 ezer eljárás szokott indulni átlagban. Ez 2020-ban 420 ezer eljárást jelentett, és ha a havi statisztikát nézzük, akkor az is jól kirajzolódik, hogy a 2020-as évben a április, illetve május hónap volt az, ahol szinte alig indítottak ügyet a jogosultak. Tehát viszonylag egyértelműnek látszik az, hogy a koronavírus járvány okozta hatásról beszélünk. Ennek több oka is lehet. Egyrészt a nagyobb követeléskezelőktől olyan információkat kaptunk, hogy viszonylag sok energiát lekötött náluk a home office megszervezése, ők is próbáltak többnyire átállni arra, hogy a munkavállalóik otthonról végezzék a feladataikat, és ez bizony időigényes volt, illetve az infrastruktúrát is meg kellett teremteni, emiatt lehetőségük sem volt munkaszervezés tekintve arra, hogy eljárásokat kezdeményezzenek ebben az időszakban, illetve a későbbi hónapokban, a májust követő hónapokban 2020-ban még az is szerepet játszott, hogy bizonyos cégek kifejezetten úgymond üzletpolitikai szempontok alapján mérlegelték, hogy talán most nem szerencsés fizetési meghagyásokat zúdítani az emberekre, hiába tartoznak, hanem egy kis haladékot, egy kis türelmi időt biztosítottak nekik. Tehát ez a két dolog együttesen is szerepet játszott abban, hogy ilyen jelentősen visszaesett az eljárások száma, viszont azt láttuk, hogy nyártól kezdődően gyakorlatilag minden visszaállt a számok tekintetében is a régi kerékvágásba, de azt a lemaradást, amit tavasszal tapasztaltunk a számokban, azt már nem hozta be az év hátralévő részében.
Volt változás az ellentmondások számában?
Az ellentmondások számában nem tapasztaltunk változást, tehát hogyha arányait tekintjük, akkor ugyanúgy ilyen 5-6% az, aki a fizetési meghagyásokra ellentmond a kötelezettek közül. Ez gyakorlatilag amióta a fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörben van, ez az arány szinte változatlan. Jól látható az is, hogy egyébként viszonylag magasabb az ellentmondások aránya olyan ügyekben, amiket mi csak úgy hívunk, hogy ilyen egyedi jogvita, tehát ahol nem egy tipikus fizetési meghagyásos ügyről van szó, nem arról van szó, hogy van egy követeléskezelő, aki megvásárolt egy tartozást, vagy egy telekommunikációs cég, aki az elmaradt telefonszámlákat érvényesíti a kötelezettekkel szemben, hanem amikor mondjuk természetes személyek állnak egymással szemben, vagy kisebb cégek vitatkoznak valamilyen elszámolási kérdésben. Jellemzően ezeknél mindig magasabb az ellentmondás aránya, de mondom, az elmúlt években az ügyek összességét nézve az ellentmondások aránya teljességgel változatlan.
Tavaly is főként a nagyobb cégek, vállalatok indítottak fizetési meghagyásos eljárásokat?
Igen, ez a tendencia jól látszik, hogy egyre inkább elmondható, hogy kevesebb természetes személy indít fizetési meghagyásos eljárást. Ennek nem tudjuk, hogy az-e az oka, hogy kevesebb információval rendelkeznek, vagy tényleg kevesebb követelésük is van egymással szemben az embereknek, de igen, jellemzően követeléskezelők, közműszolgáltatók, telekommunikációs cégek, illetve társasházakat is meg kell említenem, hogy viszonylag nagy számban látunk most már társasházi közös költség érvényesítést is fizetési meghagyásos eljárás keretében. Ennek is most már viszonylag bevett módja lett, hogy nem várnak a társasházak arra, hogy egyszer csak majd fizessen közös költséget a lakó, megjegyzem nagyon helyesen, hanem meg is indítják ezt az eljárást. Hiszen ugye egy társasháznál nagyon komoly problémákat okozhat, akár néhány havi közös költségelmaradás is, hogyha azzal több lakó tartozik, hiszen a folyamatban lévő fizetéseket is lehet, hogy veszélyre sodorja ezzel az, aki nem fizet.
A jelenlegi gazdasági helyzetben és a járvány negatív hatásai miatt van lehetőség részletfizetésre, fizetési meghagyásos eljárásokban is?
Igen, a fizetési meghagyásos eljárásban érdemes tisztában lenni azzal, hogyha valaki kap egy ilyen fizetési meghagyást, tehát ő a kötelezettje annak a követelésnek, akkor tartalmilag valóban kétféle válasz létezik egy fizetési meghagyásra, hogy vagy vitatják azt a követelést, vagy pedig elismerik, illetve nyilván ez kombinálható, hogy egy része elismerhető, illetve egy másik része pedig vitatható. Ugyanakkor az, hogyha valaki tudja, hogy az a fizetési meghagyás, amit ő kapott, az valóban egy jogos követelés. Tudja, hogy ez a tartozás valóban fennáll a jogosult felé, de nem tud valamilyen okból fizetni, akkor van lehetősége arra, hogy a közjegyzőtől kérje a részletfizetés engedélyezését, illetve ha tudja, hogy egy bizonyos idő elteltével nagyobb összegű bevételhez jut, akkor fizetésre halasztást is kérhet, tehát mondhatja azt is, hogy nem részletekbe fizetem, hanem bizonyos idő elteltével az egész tartozást egy összegben megfizetem. Nagyon fontos, hogy ezt az eljáró közjegyzőtől kell kérni ugyanazon határidőn belül, mintha vitatnák a követelést, tehát ugyanúgy a fizetési meghagyás készhez vételétől számított 15 naptári napon belül kell a közjegyzőhöz eljuttatni ezt a nyilatkozatot, amiben le kell írni azt, hogy milyen anyagi körülmények jellemzik a kötelezettet, tehát milyen bevételei vannak, illetve milyen kiadásai vannak jellemzően egy-egy hónapban. Nem kell bizonyítani, nem kell különböző kivonatokat csatolni ehhez a kérelemhez, bár hozzáteszem, hogy mondjuk cégek esetén ez nem rossz, hogyha ha csatol a kötelezett cég a részletfizetési kéreméhez mondjuk egy mérleget, egy eredménykimutatást, bármit, ami az anyagi helyzetét kicsit alátámasztja, és ez a beadvány egyébként díjköteles is, a fő követelés 1%-ának megfelelő eljárási díjat kell utána fizetni, viszont hogyha ezt valaki nem fizeti meg a kérelem előterjesztésével egyidejűleg, akkor a közjegyző hiánypótlás keretében fogja erre őt felhívni, tehát nem kell aggódni, hogyha hiányos a kérelem, akkor egy hiánypótlási felhívást mindenképpen intézni fog a közjegyző hozzánk kötelezett. Ez egyébként nem a járvánnyal van összefüggésben, hanem ez amióta a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény hatályba lépett, ez azóta biztosította kötelezettek részére. Tehát mondom, ami nagyon fontos, hogy az eljáró közjegyzőtől kell ezt kérni. Az eljáró közjegyző egyébként, amikor megkapta a hiánytalan kérelmet, tehát befizették az eljárási díját is, illetve minden szükséges információ rendelkezésére áll ahhoz, hogy a kötelezett részére látlássa, hogy milyen helyzetben van, akkor a jogosulthoz felhívást fog intézni, tehát aki követeli ezt a pénzösszeget, hozzá ezt a kérelmet megküldi, és véleményezheti a jogosult a kötelezettnek a részletfizetési kérelmét. De nagyon fontos, hogy végül a döntést azt a közjegyző saját mérlegelési jogkörében fogja meghozni. Tehát nem köti őt sem a kötelezettnek a kérelme, sem pedig a jogosultnak az erre adott válasza. Ez mindez azért fontos, mert nyilván a közjegyzőnek is az az érdeke, hogy megalapozott döntést hozzon, és adott esetben egyébként a jogosult is rendelkezhet olyan információval, ami a kötelezett kérelmét mondjuk alaptalanná teheti. Például, hogyha a jogosult előadja, hogy már számtalanszor biztosított részletfizetési lehetőséget a kötelezett részére, de ő sose tartotta magát a részletfizetési megállapodáshoz, ez mondjuk negatívan fogja befolyásolni a kötelezett részletfizetési kérelmének az elbírálását.
Jól tudom, véget ért a szigorított járvány elleni védekezés időszaka. Ez a klasszikusan közjegyzőknél intézhető ügyek szempontjából mit jelent?
A március 8-ától április 19-éig tartott ez az úgynevezett szigorított védekezés időszaka. Ennek az időszaknak az volt a legfontosabb jellemzője a közjegyzői eljárásokat nézve, hogy bár minden közjegyzői eljárás folyhatott, voltak bizonyos eltérő szabályok az általánoshoz képest, amelyeket ebben az időszakban alkalmazni kellett. Így például nem lehetett hagyatéki tárgyalást tartani személyes jelenléttel, legfeljebb videokonferencia keretében lehetett megtartani ezeket, amik régebben kerültek kitűzésre, de például kitűzni hagyatéki tárgyalást pedig egyáltalán nem lehetett. Ugyanígy bizonyos közjegyzői eljárásokban nem volt személyes megjelenés útján gyakorolható az iratbetekintési jog, illetve kérelmeket sem lehetett meghatározott eljárásokban szóban előterjeszteni közjegyzőnél. Ennek az időszaknak április 19-ével a végére értünk, ez azt is jelenti, hogy minden visszaállt eljárásjogi értelemben, úgymond a régi kerékvágásban, tehát a közjegyzői nemperes eljárások ugyanúgy intézhetők, mint a szigorított védekezés időszaka előtt. A közjegyzői irodák nem tartanak zárva, mint ahogy ezelőtt sem tartottak zárva, ugyanúgy nyitva vannak, mint ahogy a szigorított védekezés időszaka előtt nyitva voltak.
De azért vannak óvintézkedések továbbra is.
Természetesen arra számítani kell, hogy mivel ugye a járványhelyzet továbbra sem kedvező, ezért mondjuk a maszkviselés, illetve a kézfertőtlenítés a legtöbb közjegyzőirodában elvár, és ez annak is a feltétele, hogy igénybe tudják venni a közjegyzői eljárásokat. Tehát, hogyha erre felhívják az ügyfeleket a közjegyzőirodában, akkor eleget kell tenniük, megfelelően hordani kell a maszkot, illetve természetesen a közjegyző is meghatározhatja, hogy hányan tartózkodhatnak egyszerre például az ügyfélváróban vagy egy tárgyalóteremben.
Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezető helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Folyékonyan jogászul címmel indított videós ismeretterjesztő sorozatot a legfőbb ügyészség. A hetente megjelenő kisfilmekben gyakran előforduló jogi kifejezések, jogintézmények jelentését és funkcióját magyarázzák el mindenki számára érthető módon, tájékoztatta az Inforádiót Fazekas Géza szóvivő. Szólt arról is, hogy az első, a szankciókról szóló videó már elérhető az ügyészség YouTube csatornáján. A szóvivő közölte azt is, az ügyészségi munka koronavírus járvány alatt is folyamatos a határidőket betartják. Hozzátette, speciális eljárási szabályokat alkalmaznak a törvényi lehetőségek szerint, a személyes ügyfélfogadás pedig továbbra is szünetel. Fazekas Géza kiemelte, ha normalizálódik a járványhelyzet, megtörténhet a fokozatos visszatérés a korábbi munkavégzéshez. Rozgonyi Ádám interjúja.
Kicsit messzebbről kezdeném, ugyanis az ügyészségnek hosszú évek óta törekvése az, hogy a sajtó megjelenésein, a közleményein keresztül a lehetőség szerint legközérthetőbb módon tudja elmondani mindazt, amit szakmailag képvisel. Tehát a közérthetőség az, hogy a jogi nyelvből úgymond magyarra, jogászból magyarra vissza legyen fordítva mindaz, ami történik, ez kiemelt törekvése valamennyi szóvivő kollégánknak. Pont azért, hiszen a lényeg vész el, hogyha nem tudjuk hitelesen és egyben közérthetően elmagyarázni a történteket. Magának a történeti tényállásnak, tehát hogy mi történt az elmesélése, az a könnyebbik szelete ennek a résznek. Ugyanakkor vannak szükségképpen, mint minden szakmának, a jognak is olyan tolvajnyelve, olyan szakkifejezései, amelyeket nem minden esetben lehet kiváltani valami fajta szinonímával, hiszen azok megkerülhetetlenek, és a mindennapi közlésekben, a mindennapi hírekben is gyakran előfordulnak. Más kérdés, hogy azok, akik ezeket a híreket olvassák, nem biztos, hogy ezekkel a fogalmakkal tisztában vannak, vagy éppen, hogy pontosan helyezik el ezt a fogalmat abban a rendszerben, amit egyébként valóságosan jelent. Tehát mindenek a törekvésnek tulajdonképpen egy újabb fázisa az, amelyet most az új sorozatunkkal elindítva képviselni szeretnénk. Nevezetesen, és azért is választottuk a jogászból magyarra, rímelve a folyékonyan jogászult, hogy azokat a legfontosabb jogi kifejezéseket, amelyek tényleg a mindennapi hírekben is szerepelnek, hogy ezeket megismertessük nagy közönséggel, hogy kicsit nagyon leegyszerűsítve, nagyon röviden, de mögé nézzük, és elmagyarázzuk egy perces videóban, hogy miről is van szó.
A köznyelvben, ha valaki elkövet egy bűncselekményt, azt mondjuk, büntetést kap érte. A büntetőjogban nem büntetés, hanem szankció van. A szankciónak pedig két típusa van, a büntetés és az intézkedés. A büntetések a komolyabb joghátrányok, ide tartozik például a szabadságvesztés, a közérdekű munka, a pénzbüntetés, a közügyektől vagy foglalkozástól eltiltás. Az intézkedések vagy enyhébbek, ilyen a megrovás, próbára bocsájtás, vagy bűnösség nélkül is alkalmazhatók, mint például az elkobzás vagy a kényszergyógykezelés. Így jogászul, még a büntetés sem mindig büntetés.
Az induló kis videónk az a büntetőjog szankciórendszeréről szól. Nyilván ez a szankció, ez idegenül hangzik, és nem része a mindennapi nyelvnek. Az emberek nyilván helyesen általában büntetésről beszélnek. A büntetőjogban viszont különbséget tesznek, tehát a szankció a nagyhalmaz, és azon belül vannak a büntetések, és vannak az úgynevezett intézkedések. És hogy mi a különbség ebben a két halmazban, miben tér el, és egyáltalán miket tartalmaz az egyes halmazok, erről szól az első kis egyperces videónk. Más kérdés, hogy minden egyes ilyen ismeretterjesztő anyag fölvet újabb kérdéseket, hiszen azokban szükségképpen szerepelnek újabb olyan fogalmak, amelyek magyarázatra szorulnak. Ezért egy eleve úgy gondolkozunk, hogy érdemes ezt a sorozatot folytatni, és kibontani tényleg azokat a legfontosabb alapkérdéseket, például, hogy mi az, hogy megrovás, vagy mi az, hogy a vádemelés feltételes felfüggesztése az ügyész által, vagy mi az, hogy felfüggesztett szabadságvesztés, mi az, hogy elévülés, amelyről oly sokat beszélünk, mikor következhet az be, mi a következménye. Tehát egy csomó olyan kérdés van, amely benne forog a nap mint nap a hírekben, ugyanakkor érdemes egy kicsit megmagyarázni, egy kicsit mögé nézni, és ennek nyilván az lehet a gyümölcse, hogy sokkal jobban fogja a közönség érteni mindazt, amit akár mi közölni kívánunk, akár pedig rajtunk keresztül, amelyet az újságokban vagy a különböző médiumokban olvashatnak, láthatnak ezzel kapcsolatban.
Milyen gyakran töltenek majd fel új videókat, illetve milyen kifejezések, fogalmak lesznek még a terítéken?
Tehát rendszerességű megjelenésre gondoltunk, és egyébként ez a sorozat jól kiegészíti a már futó egy másik kezdeményezésünket, az úgynevezett Büntetőjogész nevű blog, amelyet a Facebook oldalunkon is rendszeresen megosztunk, kifejezetten sérteti megközelítésből jár körbe egyes kérdéseket, tehát nyilván azt célozva, hogy lehetőség szerint ne váljunk sértetté, mit tudom én, a végrehajtós csalások, vagy a lakásmafia, vagy egyéb hasonló tipikusnak mondható bűncselekmény esetén, hogy mire figyeljünk oda. Ez is nyilván jogi ismeretterjesztés szolgál, edukációs célokat szolgál, és ez is heti rendszerességgel jelenik meg, és ez kiegészítésül nyilván egy másik napon fog társulni majd a folyékonyan jogászul sorozatunk, amelyben ha már ugye a szankciórendszernél kezdtük, akkor nyilván ezen az úton is végigmegyünk, tehát az egyes büntetésekről, intézkedésekről is szólunk, de más olyan eljárásjogi alapismeretekről is, amelyek tényleg a mindennapi használatban vannak.
Egyébként visszatért már a rendes kerékvágásába az ügyészségi munka?
Az ügyészség munkája folyamatos volt a pandémia alatt is az elmúlt egy évben. Az más kérdés, hogy átstruktúrálódott a munka nem minőségét tekintve, hanem a munkavégzés helyét tekintve, hiszen a technikai feltételeket megteremtve a kollégáinknak egy igen jelentős része, körülbelül egyharmada folyamatosan home office-ból tudja ellátni a feladatait, hiszen ott fel tud dolgozni ügyeket, meg el tudja biztonságos kapcsolat útján érni a társhatóságokat, a különböző adatbázisokat, és éppen ezért az ügyészi munkában törést nem jelentett a járvány időszaka sem. Tehát az ügyészség ugyanúgy nem csak törvényesen, hanem ugyanazokat a határidőket is tartva tudott eljárni, és jár el jelen pillanatban is. Nyilván, hogyha enyhül a járványhelyzet, akkor valamennyire nyilván áttekinti majd az ügyészség is, hogy a további működés miensége, szükségessége hogyan alakul majd, de azt kell mondjam, hogy ez egy éles bevetés volt, és az élesben is jól vizsgázott a rendszer, a kollégák helytáltak, ha éppen nem a hivatalból, akkor az otthoni munkavégzés keretében is.
Például a személyes jelenlét mellett tartott eljárások, vagy akár az ügyfélfogadás is lehetséges mostantól?
Ezt én nem mondtam, pillanatnyilag még a járvány nem csengett le, tehát pillanatnyilag még részben speciális eljárási szabályok érvényesülnek, a bíróságok is arra törekednek, hogy a lehető legkevesebb személyes találkozással járó eljárási cselekmény történjen ármeghallgatásos tárgyalások útján, vagy éppen a büntetővégzése, kibocsátása útján, tehát az iratok tanulmányozása nyomán hoznak döntést, erre megvannak a törvényi keretek és lehetőségek, és jelenleg továbbra is szünetel a személyes ügyfélfogadás az ügyészségeken. Természetesen nyomon követjük a történéseket, és nyilván alkalmazkodunk a helyzethez, hogyha normalizálódik a járványhelyzet, akkor fokozatos visszatérés nyilván ezen a területen is megtörténik majd a járvány előtti állapotokhoz.
Azekas Gézát, a legfőbb ügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Egységesítő jogalkotást sürget a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság arról, hogy a munkáltató kérheti-e a védettségi igazolvány bemutatását. Domanics András kérdezte Péter Falvi Attilát, a hatóság elnökét.
A hatóság azt hangsúlyozza, hogy indokolt és szükséges, hogyha egységes szabályozás érvényesül, ez viszont jogalkotásra van szükség. Fontos hangsúlyozni, hogy az adatvédelmi hatóság a munkaviszony vonatkozásában egyrészről a munkatörvénykönyvének a vonatkozó rendelkezéseit vette figyelembe, amely szerint a munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, hogyha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges, és a cél elérésével arányos. Ezeket egyébként a munkáltatónak kell bizonyítani, igazolni, és erről a munkavállalókat előzetesen írásban is tájékoztatni szükséges. A hatóságnak az az álláspontja, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján munkajogi, munkavédelmi, foglalkoztatás, egészségügyi, valamint munkaszervezési célból kockázatelemzés alapján meg kell határozni azt a személyi kört, ahol szükséges és arányos intézkedésnek minősülhet a koronavírus elleni védettség tényének a munkaltató általi megismerése. Ez azt jelenti, hogy itt arra kell gondolni, hogy a munkáltató csak a védettség tényét ismerheti meg, vagyis a védettségi igazolvány bemutatását kérheti, ami azt jelenti, hogy a védettség tényét és annak időtartamát rögzítheti, de nem kezelheti a másolatát, tehát nem lehet lemásolni ezt az igazolványt, ezt a hatósági igazolványt. Nem lehet az adatokat továbbítani sem, és erről nagyon fontos a GDPR szerinti adatkezelési, adatvédelmi tájékoztatót is el kell készítenie. Még egyszer felhívnám arra a figyelmet, hogy itt egy kockázat értékelést, elemzést kell végeznie a munkáltatónak. Például értelemszerűen, aki home office-ba dolgozik, azokat nem lehet kötelezni védettségi igazolás bemutatására, tehát ezt a személyi kört is és a munkavégzés körülményeiket gondosan kell mérlegelni.
Feltétlenül szükséges eset lehet például az, hogyha többen vannak egy irodában, vagy hogyha ügyfelekkel dolgoznak?
Igen, ez is alapul szolgálhat, hogyha többen vannak egy irodában, és nyilván megoldható, vagy a szétültetés, vagy hát értelemszerűen a home office biztosítása, akkor viszont nem szükséges a tény, és azoknál is indokolt lehet, akik ügyfelekkel találkoznak.
Péter Falvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Adathalász telefonhívások miatt adott ki riasztást a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A részletekről Rezsek Győző kérdezte Bor Olivért, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének szóvivőjét.
Valaki fel fog minket hívni telefonon, aki azt fogja állítani, hogy valamelyik pénzintézettől, jellemzően az én bankomtól telefonál, vagy éppen közműszolgáltatótól, ő egy ügyintézőnek fogja magát kiadni. Ezt követően azt fogja kérni, hogy azonosítsam magamat, tehát mindenfajta személyes adatot fog tőlem kérni, születési vagy éppen banki adatokat, és ezt követően a csalók arra fognak hivatkozni, hogy egy pénzügyi tranzakció során például hiba lépett fel, vagy megkérdezik, hogy én utaltam el a számlámra nagyobb összeget ide meg ide, létező problémákkal fognak előállni, ezért fog egy kicsit hitelesnek tűnni az egész. Persze ez nem kell más, csak hogy adjam meg az előbb kért személyes adataimat, mert hogyha megadom, akkor ők le tudják állítani ezt a tranzakciót, vagy meg tudják oldani ezt a hibát. Az egésznek az a trükkje, hogy a megtévesztéshez olyan telefonszámokat használnak, amelyek az általául használt szervezeteknek az eredeti telefonszámához roppant mód hasonlóak, de egy karaktereltérés minden esetben lesz majd.
Ezt még egy szakavatott szem is, aki tudja, ha ismeri a telefonszámot, akkor azonosíthatja. Nagyon meg kell nézni pont emiatt az egy karakternyi eltérés miatt azt, hogy valóban milyen számról érkezik a hívás.
Kezeljünk minden ilyen hívást fenntartással. Az ilyen adathalász hívások elleni védekezés során nagyon fontos azt tudnunk, hogy a pénzintézetek meg a közüzemi szolgáltatók nem szoktak ilyen módszereket alkalmazni, és így bekérni személyes adatokat a felhasználóktól ilyen dolgokra való hivatkozással. Személyes adatokat érintő adategyeztetés abban az esetben fordulhat elő, hogyha az ügyfél maga keresi meg telefonon a szolgáltatót, és ő kezdeményezi az ügyintézést. Ebben az esetben a szolgáltató az ügyfél pontos beazonosításának érdekében ugye egyes személyes adatokra kíváncsi lehet, és rákérdezhet. Ez azért a kettő között lényeges különbség. Tehát, hogyha ilyen gyanús telefonhívásunk van, akkor ne tágítsunk. Én azt tudom javasolni, mindenféleképpen kérdezzünk vissza, a gyanús körülményeket tisztázzuk, és mi is kérjünk adott esetben azonosítót az ügyintézőtől, kérdezzük meg, hogy kivel beszélünk. Legvégső esetben azt tudom javasolni, hogy szakítsuk meg a hívást.
Ezekkel a telefonszámokkal, amik megtévesztésig hasonlóak a pénzintézetek vagy a szolgáltatók telefonszámaihoz, ezeket ők megszerzik, vagy valamilyen programon keresztül generálják, minthogyha? Tehát meghekkelik a telefonszámot, hogy hasonlót írjon ki?
Gyakorlatilag leegyszerűsítve igen. Generálják igazából ezeket a telefonszámokat, amik tényleg nagyon fognak hasonlítani az eredeti telefonszámokhoz. Ez egy viszonylag egyszerű módszer, gyakorlatilag analógiát lehet vonni a között, hogy valaki e-mailt küld nekünk ugyanilyen adathalászattal kapcsolatosan, és úgy fog kinézni a feladónak az e-mail címe, minthogyha az adott bank vagy pénzintézet küldte volna ezt az e-mailt. Azt is gyakorlatilag arra lehet módosítani, amire szeretném.
Bor Olivért, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az elmúlt hetekben komoly zavarokat, több esetben anyagi kárt is okoztak a tömegesen kiküldött csaló SMS-ek. Az incidens ráirányította a figyelmet arra, hogy az okostelefonok esetében is kulcsfontosságú a megfelelő védelem, emelte ki az Inforádiónak nyilatkozó biztonsági szakértő. Virányi Zsolt kérdezte Csizmazia Darab Istvánt.
Okostelefonnal kapcsolatban az a legfontosabb dolog, hogy lássuk, hogy tulajdonképpen ez nem egy telefon, hanem egy internetképes levelezésre, internetelésre, böngészésre, fotó, videó készítésre alkalmas számítógép, ami mellesleg telefonálni is tud.
Melyek a legfontosabb biztonsági intézkedések, amelyekre oda kell figyelnünk?
Ez egy tudatossági folyamat, tehát igazából megint csak ugye számítógépes párhuzammal élve, számítógépen is nagyon fontos és lényeges az, hogyha kapunk mondjuk egy kéretlen levelet, és abban mondjuk személyes adatokat kérnek tőlünk, ez egy ilyen adathalász forma, akkor ugye gyanakodunk, és nem teszünk ennek eleget. Ugyanezek megérkezhetnek ugye a mobilunkra is, és hogyha mondjuk most a mobilos meg a számítógépes böngészést összehasonlítjuk, akkor ugye azt látni, hogy még a számítógép esetében esetleg látunk is lakatkát, HTTPS biztonságos kapcsolódást. Egy mobiltelefonon, egy weboldalból szinte alig látunk valamit, a címsor el van rejtve. Nem is nagyon lehetünk biztosak benne, hogy azon a weboldalon vagyunk, ahol vagyunk. Tehát kéretlen üzeneteknek a linkjeire való kattintás az itt azért sokkal nagyobb veszélyt okoz. Talán még fontosabb is a vírusvédelmi programnak a futtatása androidos telefonokon, mint a számítógépen, vagy legalább ugyanolyan fontos.
Gyakran szeretünk letölteni különböző applikációkat, ezekre szintén érdemes lesz akkor sokkal óvatosabban rákattintani.
Igen, ez is egy ilyen alapszabálynak tekinthető, hogy meg kell alaposan válogatni, hogy milyen programokat telepítünk föl, mibe bízunk meg. Ugye létezik egy olyan kategória a programok között, amit úgy hívnak, vagy kártékony program, között, hogy trójai program. Ez azt jelenti, hogy manipulálták azt a telepítő csomagot, és rosszindulatú tevékenységeket végez, tehát mondjuk kukkol minket a kamerán, ellopja a személyes adatainkat. Ezért nagyon fontos, hogy csak megbízható programokat és megbízható helyekről töltsünk le. Rengeteg kártékony kód létezik. 1,2 milliárd kártékony kód szerepel. Mobiltelefonon, vagy most akkor, ha Android telefonról beszélünk, akkor nyilván az a legfontosabb, hogy a hivatalos piac, tehát a Google Play áruházból töltsük le az alkalmazásokat, ugye ezt elég sűrűn és elég alaposan ellenőrzik, és hogy rögtön mondjak is egy példát, ugye itt volt az az egy vagy két hete jelentkezett csomagja érkezett típusú átverés, ott pontosan ez volt a probléma, hogy az emberek kaptak SMS-be egy kéretlen üzenetet, rákattintottak arra a bizonyos linkre, ami egy hasonmás adathalász oldalra vezetett, letöltöttek onnan egy kártékony programot, egy vírust, és utána még telepítették is ezt az alkalmazást, és megadták neki az összes kért engedélyt, ügyfelét, anélkül, hogy elgondolkoztak volna rajta, hogy várnak egy csomagot, az összes létező üzenetek, médiaállományok, wifi, mindenhez megadták az engedélyt. Na hát ez az a biztonságtudatosság, amiben szerintem nagyon-nagyon sokat kell fejlődni mindenkinek.
Csizmazi Ildarab István biztonsági szakértőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Közérdekű perben mondta ki egy ingatlan közvetítői szerződés egyes részeinek tisztességtelenségét és semmiségét a fővárosi ítélőtábla. Rezseg Győző kérdezte Csiha Gábort, a fővárosi fellebbviteli főügyészség szóvivőjét.
Az ügyészség immár második alkalommal kezdeményezett pert egy olyan országos lefedettségű ingatlan közvetítéssel foglalkozó céghálózattal szemben, mert annak ingatlan közvetítéshez kapcsolódó szerződési feltételei között olyan feltételek szerepeltek, amely az ügyészség álláspontja szerint tisztességtelen volt. A bíróság aként foglalt állást, hogy az ingatlan közvetítő tevékenysége során önmagában az a körülmény, hogy az eladásra hirdetett ingatlan tulajdonosához hoz egy vevőt, ez a körülmény még nem alapozza meg a díj követelését. Sikeresnek kell lennie a kiközvetítésnek abban a körben is, hogy az eladónak, valamint a vevőnek meg kell állapodnia, magyarán az ingatlan adásvételi szerződést meg kell kötni, és a vételárat ki kell fizetni. Amennyiben ez megtörtént, utána jogosult közvetítői díjra.
A másodfokú bíróság ítélete szerint a fogyasztó felmondási jogának kizárását, a fogyasztói jogot csorbító feltételt semmisnek találta. Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy abban az esetben, hogyha valaki köt egy ilyen szerződést és felmondja, bármikor megteheti.
Így van, azt a körülményt, amit nevezhetnénk úgy is, hogy szerződési röghözkötés, azt a jogellenes kikötésnek tekintette a bíróság, hogyha megbízok egy ingatlan közvetítőt azzal, hogy az ingatlanamat próbálja értékesíteni, majd bizonyos idő elteltével, például azért, mert látom, hogy sikertelen ez az ingatlan közvetítő, úgy gondolom, hogy másik céggel szeretnék próbálkozni, akkor ebből a szerződésből jogomban kilépni, azaz felmondani.
Csiha Gábort, a fővárosi fellebbviteli főügyészség szóvivőjét hallották. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.